kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egerben tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját nemrég. A Magyarországról, Erdélyből és Délvidékről érkezett résztvevők meglátogatták a felújított egri bazilikát, az érseki palotát, a szerb ortodox templomot, valamint a 2019-ben átadott Szent II. János Pál missziós központot, amelyet a neokatekumenális útpapjai vezetnek. A találkozó utolsó napján Tarna Szent Mária és Feldebrő Árpád-kori templomát ismerhették meg, amelyek hazánk legrégebbi és legértékesebb szakrális épületei közé tartoznak. A szentmisék és imádságok, ahogyan a közös étkezések és testvérje és beszélgetések egymás megerősítését szolgáltak, tájékoztatták az Egri Főegyházmegye honlapját. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubravka Dedovics szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. Ehhez itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván aláássák az európai energiabiztonságot, azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyert pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést, tudatta a tárca. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demián Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már állami ösztöndíjas képzésre kerül. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pontot partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra inti. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A tartós csapadék hiány és a kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gázégőfej vagy elektromos grill használata javasolt, mert fa vagy faszéntüzelés esetén az izzó zsarátnokok több száz métert elrepülhetnek és tüzet okozhatnak. Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelezi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé felélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Lélektől lélekig.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Aztán nem vagyok abszolút ura az egészségnek. Mennyit teszünk az egészségért, vitaminok, sport, modern egészségügy, tudományos kutatás, és mégis rájövünk, minél inkább szeretnék abszolút egészségesen élni, nem lehet, mert valahogy a levegő, a rádióhullámok, a földszennyezettsége, a testemnek a genetikai betegségre való hajlamai, nem tudok abszolút egészséges lenni. Vagy ilyenek a véletlenek. Amennyire lehet, szeretném az élet utamból, az élet pályámból a véletleneket kizárni, hogy én magam kormányozzam az életemet, de vannak véletlenek, amikről nem tehetek, talán más sem tehet, senki sem tehet, és akkor is uralni kell az életpályát. Ilyen az időbeosztás. Mennyit küzdünk azon, mi nyugati, modern emberek, hogy az időbeosztást pontosan tartsuk, mintha az időt gépiesen, óramű pontosan be lehetne osztani. Mindenki megtapasztalja, hogy kifolyik az ujja közül az idő. Sorolhatnánk még, a modern, posztmodern, tudományos, technikai ember szeretné uralni az életét nagykorúan, felvilágosult módon, és azt látjuk, hogy nem lehet. Az ember egzisztenciája az, hogy olykor olyan utakra megy, olyan keresztutakra viszi őt az Isten, amiket ő annyira nem akart, de bizalommal enged ezeknek a kanyaroknak, ezeknek a történéseknek is, mert van arra felé is élet. Klaus Demmel azt mondja, ahogy idősödünk, egyre jobban elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi marad belőlünk. Már az ember nem annyira azon gondolkodik, hogy mi új van még, mi más van még, hanem azon gondolkodik, hogy mi az örök, mi az ugyanaz. Ugye a modern világ meg a fiatalkori énünk nagyon szereti a mindig újat, a mindig mást, és ahogy idősödünk, azt keressük, ami mindig ugyanaz, mi ami a maradandó, az örökérvényű. És akkor elkezdünk ennek engedelmeskedni, és elkezdünk úgy élni, amelyek az örök értékeknek megmaradnak, ami örökké megmarad, hát elkezdünk az igazságnak, a szeretetnek, a jóságnak, az evangélium törvényeinek élni. Közös egzisztenciálunk, hogy nem mi vagyunk az Isten, nem vagyunk pantokrátor, az ember egyszerre ura, aktív közreműködője, és egyszerre valamilyen szinten áldozata is az életnek. Hát ebbe a kalandos életbe úgy merünk belebocsátkozni és végigmenni rajta, hogy bízunk abban, hogy az Istenre érdemes hallgatni, érdemes neki engedelmeskedni. Nem csak a szép és egyenes pályákon, hanem a görbeutakon, a keresztutakon is. Istenre érdemes hallgatni. A keresztény teológia itt kapcsolja össze az etikát az engedelmességgel. Mi egy másfajta emberképet képviselünk. A mai modern, posztmodern világban van egy olyan emberkép, ami olyan lázasan keresi önmagát, nem akar lemaradni semmiről, ami olyan tudatosan, felvilágosult módon akarja megtervezni az élet pályáját, és ő maga akarja irányítani az életét le akarja gyártani, mintha ez egy produktum lenne, megtervezzük jó sok végzettséggel, jó sok diplomával, jó sok szakemberrel, jó sok tudománnyal, megtervezzük és legyártjuk, és akkor az életünk egy produktum. És féltékeny a mai modern, posztmodern ember, ha engedni kell, engedelmeskedni kell, ha olyan utakra kell kanyarodni, amit mi nem akartunk. Mi nem ilyen emberképet képviselünk. Mi olyan emberképet, amelyik tud ráhagyatkozni, tud engedni, tud engedelmes lenni, tud együttműködni Istennel is, meg a másik emberrel is. Szóval itt az a fontos, hogy mielőtt neki indulunk ennek az életnek, az összes kanyarjaival, összes keresztútjaival, mielőtt az egésznek neki indulunk, előtte Krisztusban mi kapunk egy másik emberképet, kapunk kegyelmeket. Azaz, Krisztus új engedelmességet tesz lehetővé. Mielőtt cselekedni indulunk, előtte az ontológiai keretek megváltoztak. És minden vasárnap, minden szentmisén, minden imádságban, minden meditációban, minden szentírás olvasásban, minden lelki gyakorlaton, mi előbb belehelyezkedünk ebbe a megváltozott keretfeltételbe, az ontológiailag megváltozott léthelyzetbe, és utána indulunk hétfőket szerdán cselekedni. Tehát mi nem az engedelmességgel jutunk el valahova, hanem előbb Krisztus engedelmességébe ágyazódunk bele. Onnan nyerjük a mintát, a modellt, és utána indulunk etikai cselekvésre. Tehát a startvonal más. A startvonal már megváltott. Már kapunk rengeteg jó modellt, mintát, kegyelmet, már ontológiailag megváltozott a mi léthelyzetünk. Ez a megváltás, és keresztényként ezért könnyebb, jobban és szebben élni. Mi hisszük azt, hogy nem a sors, a végzet vezet minket, nem a Zeusnak a fonalai, nem valamilyen démonok, még csak nem is egyszerűen végzet, vak sors, hanem bízunk abban, hogy a szerető Atya vezet minket az utunkon. Bízunk abban, hogy nekünk nem gátlástalan önérvényesítést kell kitaposnunk, és kipréselnünk valamilyen zelbsztet ebből a világból, hanem hogy szolgálunk. Engedünk Istennek is, engedünk másoknak is, és velük így együtt működünk. És mi ebben leszünk teljesek. Egy érettebb szabadságra vezet minket az engedelmesség. Könnyebben fogunk tudni együtt működni, csapatban játszani, egy családban, munkahelyen, az egyházban. Sokkal könnyebben leszünk testvérek, csapatjátékosok, mintha az ember csak gátlástalan önérvényesítésre törekedne. És nem is célunk a hibátlan önmegvalósítás, hanem fölmerjük venni a kereszteket, a nem várt utakat, sőt mások keresztjeit is fölvesszük. Nem attól leszünk teljesek, hogy az önmagunk által kreált képnek megfelelünk, hogy az önmagunk által vonalzóval meghúzott terveket mi pontosan megvalósítjuk. Azzal leszünk igazi önmagunk, hogy olykor engedjük, hogy Isten alakítson minket, Isten vezessen minket, hogy ő fesse életünknek az ikonját. Szóval a húsvét az valahogy ezt az egész életpályát, életvezetést és az engedelmességet átkeretezi. Az engedelmesség így lesz a katekizmus szerint keresztény lételv. Az életvezetésünkhöz, az önmegvalósításunkhoz, a személyes életünkhöz, az életpályánkhoz lényegileg fog hozzátartozni az engedelmesség, de látjuk, hogy egy megváltott engedelmesség, egy kiteljesítő engedelmesség, egy érettebb szabadságra, egy igazi csapatjátékra vezető engedelmesség. Olyan jó lenne, ha ezt sok ember megértené, és nem féltékenykedve tekintene Istenre, az egyházra, az erkölcsi parancsokra, a tekintélyekre, az egyházi vezetésre, hanem ebben a megváltott együttműködésben, ebben a megváltott engedelmességben. Az evangéliumi tanácsok valamilyen szinten mindenkire vonatkoznak, szerzetesekre is és családos emberekre is. Azt valljuk, hogy a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség is valamilyen szinten minden keresztényre vonatkozik. Mi a közös? Közös például az szerzetesek és házasok között, hogy mindenki az Atyának engedelmeskedik a Krisztus módján, a Fiú módján, a lélekben. Ugyanúgy az engedelmességünk szent háromságos. Ugyanazon Atyának engedelmeskedünk, szerzetesek és családosak. Ugyanaz a Krisztus a megváltónk. Nincs két megváltó, és ugyanaz a lélek inspirál minket. Ugyanazon Szent Háromságtól eredünk, és ugyanazon Szent Háromságos asztalhoz szeretnénk mindannyian eljutni. Aztán közös az engedelmességünkben, hogy az egyházban csapatmunka van. Megértjük azt, hogy ha Krisztus a fő, a fej, akkor az egyházban hierarchia van. Nem egyszerűen demokratikus életközösség, és nem is egyszerűen népszavazás kérdése, hogy ki mit szeretne az egyházban, hanem van testvéries együttműködés, van közösség, van családias együttműködés, és van egyszerre hierarchia is, azaz ugyanazon egyházban engedelmeskedünk a szerzetesi előjárónak, a papnak, a püspöknek, a pápának, hogy elismerjük azt, hogy az egyházban van tekintély, van csapatmunka, és azt keressük szerzetesként, családos emberként, hogy hol a mi helyünk ebben az egyházban. Az is közös a szerzetesi és a családos engedelmességben, hogy állandóan élő módon, éber módon fürkészük, hogy mit kíván az üdvösség terve. Itt és most. Mit akar velünk az üdvözítő Isten? Ez egy élő terv, tehát sem a házasságban, sem a szerzetességben nem úgy tesszük le az örök fogadalmat, vagy a házassági esküt, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mit akarunk az életben csinálni, vagy pontosan tudjuk, mit akar velünk az Atya. Amikor letesszük az örök fogadalmat, vagy a házassági esküt, és mi ketten, mint házaspár szövetséget kötünk az Istennel, akkor tulajdonképpen ráhagyatkozunk az Istenre, hogy lesznek utak, kanyarok, nem várt történések, nem várt küldetések, kihívások, és arra mi engedelmesen rálépünk arra az útra is, engedünk az Istennek. Szóval van egy rugalmasság, egy tanulókészség, van egy váltani tudás a szerzetesi életben és a házas életben is. Mit akar itt és most az üdvösség terve? És akkor mindig ezt a kérdést tesszük fel, és mindig ezt keressük. És az is közös az engedelmességünkben, hogy ez egy prófétai jel. Nem úgy élünk, mint a civil emberek, hanem ezt a prófétai jelet, az engedelmesség prófétai jelét vesszük a nyakunkba, ennek van egy befelé való hatása, igyekeznünk kell befelé mindig felnőni ehhez a prófétai jelhez. Ahogy Krisztus az emberi logoszát az isteni logoszhoz igazítja, nekünk is az emberi értelmünket, emberi logoszunkat folyamatosan igazítani kell az Isten logoszához, az Isten akaratához. Tehát befelé is, a mi életközösségeink felé is van egy ilyen noszogató, egy ilyen sürgető hatása a prófétai jelnek. Ugyanakkor kifelé is van egy meghívó karaktere. Azért azt látjuk, hogy sokan szeretnének jó csapathoz, jó közösséghez tartozni, és olyan jó lenne olyan szerzeteseknek lennünk, olyan családos életet élnünk, olyan egyházi közösségnek lennünk, amelyek jó csapatként, jó családként működnek, és így meghívóan tudnak hatni kifelé a többi ember felé. A prófétai jel dolga, hogy meghívó legyen, gyere te is tartoz közénk, és vedd át ezt a keresztény életstílus te is. Tehát a házasok és a szerzetesek engedelmességének nagyon sok közös vonása van. Ugyanaz az evangéliumi tanács vonatkozik ránk. Nem elég az engedelmesség értékét felmutatni, hanem adjunk tanácsokat is a konkrét életstílusra, hogy felnőtt, érett, intelligens keresztény emberként hogyan legyünk mi jól engedelmesek. Keressük azt a jó élet mintát, életstílust, ami pontosan nem megnyomorítja az embert, az énjét nem lerombolja, amire annyira féltékeny a mai ember, hanem kiteljesíti, érettebb életre vezeti. Mi ez a jó, felnőtt, érett, keresztény, engedelmes életstílus? Több ilyen elv van, az egyik ilyen a szubszidiaritás. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy az életben szintek vannak. Nem mindenki felelős mindenért, a maga szintjén viszont mindenki felelős azért, amiért felelős tud lenni, amit meg tud tenni. Azaz, ha van Magyarország határ szélén egy kis faluban csőtörés, akkor ezzel nem kell rohanni a budapesti miniszterelnökhöz. Mi lenne a rossz? Az lenne a rossz, ha a budapesti miniszterelnök azt hinné, hogy neki minden problémáról tudnia kell. Neki minden problémára van központi megoldása, és nála van a bölcsek köve, ő mindent átlát és mindent meg tud oldani. És az is rossz lenne, ha a helyi emberek elfelejtenének gondolkodni. Ha lemondanának a saját cselekvés kompetenciájáról. Ha tátott szájjal várnák, hogy majd a központi vezetés megoldja a mi életproblémánkat. Ezek rosszak lennének. És a szubszidiaritás azt hangsúlyozza, hogy ahol te vagy, amit te átlátsz, amiért te felelős vagy, amire neked van kompetenciád, ott cselekedj felnőtten. Ne várd, hogy fentről irányítsanak, és fentről mondják meg, hogy pontosan mit kell tenni. Nem is látnak át mindent fentről, és nem is tudnak mindenre jó megoldást azonnal. Illetve ha te vagy alsóbb szinteken, nem te vagy a felelős az ország költségvetéséért, a minisztériumoknak a nagy döntéseiért. Nem azért vagy felelős. Ők a nagy döntésekért felelősek. Tehát a szubszidiaritás olyan érett, felnőtt módon elismeri a helyünket, elismeri a felnőtt kompetenciánkat, döntésünket, ahol vagyunk, ott vállaljunk felelősséget. Ennek társul szolidaritás. A szolidaritás pedig azt jelenti, hogy oldalirányba egymást támogatjuk. Nem egyformán vagyunk gazdagok a talentumokban, és összeadjuk, kinek mihez van tehetsége, ki mikor erősebb, ki mikor gyengébb, ki mit tud a csapatba beadni. A szolidaritás a csapatmunkáról szól, a másik nekem nem az ellenfelem, a versenytársam, a vetélytársam. Vagy együtt nyerünk, vagy együtt veszítünk. A szolidaritás és a szubszidiaritás együtt tehát azt jelentik, hogy a saját kincseit mindenki hozza elő. A talentumokat ne ássa el. Hozzuk elő a saját kincseinket, tehát igényeljük azt, hogy legyél felnőtt, hogy hozd elő, legyél önmagad, hozd elő a kincseidet, igényeljük, de ne önző módon csak magadra fordítsd mindezt, hanem tudj együttműködni csapatban a többi emberrel. Az intézményes keretek őrzik és segítik a karizmáknak a kibontakozását. A karizmák a léleknek az adományai az élet minden területén, és az intézmények segítik azt, hogy ki miért felelős, ki a rendi előjáró, ki az egyszerű szerzetes, mi a dolga egy kicsit a férjnek, feleségnek, mi a gyerekeknek. Kicsit őrzik az intézmények a határokat, a kompetenciákat. A lényeg tehát az, hogy egy kicsit megtanuljunk csapatban működni, akár családban, szubszidiaritást megtartva, meg a szolidaritást megtartva. Nem kell nekem mindenről pontosan tudni, hogy a feleségem milyen kisebb-nagyobb döntéseket hoz az élet területén, vagy a lassan felnövekvő gyerekeim. A szubszidiaritás és a szolidaritás elve alapján hagyjuk, hogy növekedjünk és együtt működjünk csapatban. De épp így egy szerzetesrend, az egyház, a munkahelyek ezt a két elvet tartják, nyilván személyes méltósággal együtt, akkor az akaratokat, ha összeadják, akkor lesz ebből csapatmunka, igazi jó közösségi munka. Na mindez erős személyiségeket követel. Ne legyen se paternalizmus, atyáskodás, gyámkodás a házastársam fölött, a beosztottam fölött, a gyerekeim fölött, a híveim, a tanítványaim, az ügyfeleim fölött. Ne legyen paternalizmus, de ne legyen szervilizmus sem. Ez a szolgalelkűség, mintha az lenne a jó keresztény, akinek mindig mindent meg kell mondani, aki bocsánat, csak engedelmeskedni tud, de dönteni nem tud, akire nem lehet semmit rábízni, mert nem képes vezetni egy kicsit sem. Szóval nem jó ez a szervilizmus sem. Látjuk, az igazi jó engedelmesség az érett személyiségeket igényel, csapatmunkába való együttműködést, éppen, hogy igényeljük, hogy hozd elő a kincseidet, legyél a legjobb önmagad. Az engedelmes életstílus a valóságban kiteljesít. Érettebb szabadságra, érettebb együttműködésre, hát jó családokhoz, jó szerzetes közösségekhez, jó együttműködéshez tud segíteni. keressük a felnőtt, érett, engedelmes életstílust, és ehhez tartozik a dialógus készség. Már ugye a biblikus engedelmesség fogalomban bele van programozva a dialógus készség, a párbeszédre való készség. A biblikus engedelmesség ugyanis azt jelenti, hogy hallgatni valakire, hogy bizalommal együttműködni valakivel, tehát nem annyira a rideg jogszabályoknak, törvényeknek engedelmeskedünk, hanem valakinek personális az engedelmesség. Így ez azt jelenti, hogy minden részvevő számára, legyen az vezető, vezetett, legyenek családtagok, legyen rendi előjáró, beosztott szerzetes, legyen püspök és papjai és hívei, legyen munkahelyi vezető vagy beosztott, mindenki részéről elvárt a dialógus készség, a párbeszéd készség. Klaus Demmer azt mondja, hogy aki az igazságra hangolódik, az igazság az Isten, aki az igazságra hangolódik gondolatvilágában, annak az engedelmesség, a dialógus, a csapatmunka is jobban megy. Arról van szó, aki megtanul imádkozva Istenre figyelni, a saját kis terveit is egy kicsit hátrébb szorítani, megtanul Isten váratlanságaira figyelni, engedni Istennek, hogy talán más utakon vezeti. Aki megtanul Isten felé így engedelmesen, éberen figyelni, és vele így együttműködni, az ezt a hangoltságot át tudja vinni az embertársi együttműködéseire is, a házastársára, a családjára, a következő generációkra, a munkatársaira, más emberekre könnyebben át tudja vinni. Szóval nagyon izgalmas, hogy az imádságban nyerünk egy hangoltságot az engedelmesség felé. És ezt át tudjuk vinni utána a többi emberrel való csapatmunkára is. Fontosak a világos normák és az epikia. A világos normák azt jelenti, hogy határokat húzunk, hogy ki miért felelős, kinek miről kell tudnia, kinek hol kell cselekednie, és kinek hol nem. Miről nem kell tudnom, miért nem vagyok felelős, hol nem kell cselekednem. A világos normák segítenek utána a felelősséget jobban megállapítani, vagy hogy az erőimet hol vessem be jobban, én miért vagyok elsősorban felelős. Ugyanakkor fontos az epikia. Az epikia egy a görög etikában fordul elő, egy olyan erényt jelent, amikor jól tudjuk, hogy mindenre nincs szabály. Az életben mindenre nem lehet jogszabályt alkotni, vagy etikai szabályt. A világ összes könyve nem lenne elég, hogy teleírjuk szabályokkal. És az epikia elismeri az embernek a felnőttségét, és elismeri a szituációnak az egyediségét. És ott adott helyzetben, hogy mondjam, nem annyira a törvény betűjének kell mindig megfelelni, hanem a törvény szellemének. Hát a valakinek, nem a valaminek, aki maga a törvényhozó. És ez azért fontos, hogy az epikia úgy igényel, úgy megterhel, hogy neked ott át kell látnod a helyzetet, és a lehető legjobb megoldást kell megtalálnod. Így az epikia néha többet vár el tőlünk, mint a leírt törvény, többet kell tennünk, és olykor kevesebbet vár el, olykor irgalmas, olykor engedékeny. Mind a kettő fontos. A világos normák és az epikia segítenek az átláthatóságban és az átláthatatlanságban is. Az életben mindenre nem lehet előre szabályt hozni. Elvárjuk, hogy úgy legyél engedelmes, hogy a magad többletét ott az egyedi szituációba vidd bele. Nagyon fontos az engedelmességben beszélni az ellenálláshoz való jogról, sőt kötelességről. Nem akarunk még egyszer olyan engedelmességet, mint ami a diktatúrákban történt, hogy az ember hárítson, és a diktátor bármit parancsolhasson nekünk, hanem felnőtt, érett, intelligensek akarunk lenni, akiknek olykor joguk ellenállni, és olykor kötelességük is ellenállni. Nyilván az ellenállásnak megvan a maga stílusa, a maga fóruma, nem rögtön szaladunk a legfelső fórumhoz, hanem az egyel följebb lévő fórumhoz, tehát megvan itt az eljárásnak a szintje, a módja, a hangneme, a kultúrája. Nagyon drága nekünk az egyházban Péter és Pál vitája, amikor Péter a legfőbb tekintély elkezdett óckodni a bizonyos tisztátalan állatoktól, ételektől, és Szent Pál szólt rá, hogy Krisztus óta nincs tisztátalan étel és ital, nekünk a zsidó szokásokat le kell vetnünk. Nagyon jó, hogy a legfőbb tekintélyre egy másik nagy tekintély szólt rá, és vitatkoztak. A zsinatokon, az egyházi zsinatokon is mindig ez történik, hogy vitáznak a püspökök, vitáznak a vezetők, és utána igyekeznek egységes döntésre jutni. Tehát az egyház mintát, modellt szeretne nyújtani a jó csapatmunkára, amiben van hierarchia, és van egyszerre csapatszellem, van demokrácia, és van vita is. Az egyház mintát szeretne nyújtani, hogy minden család legyen egy kicsit kis egyház, minden munkahely, minden demokrácia, minden állam hogyan is tudná jól kezelni az engedelmességet, az együttműködést, és bizony az ellenállást, ha arra van szükség. Nem elég felmutatni az engedelmesség értékét, erényét, vagy a jó felnőtt engedelmes életstílusnak a fontos elveit, vonásait, hanem kell a pedagógia, kell nevelni a jó engedelmességre. Ma ugyanis egy túl individuális és önző nevelést látunk, szinte egy olyan pedagógiát, ami mögött rossz emberkép van. A rossz emberkép onnan ered, amikor Hume és a többiek azt mondták, hogy a természetet kell utánozni, és a természetben azt látták, hogy a legfőbb elv az az önzés, a létfenntartás, a verseny, a könyöklés. Mindenki a maga létével, boldogságával törődik. A drága József Attila úgy mondja, magának rág mindenki, aki rág. Ez egy rossz filozófia, egy rossz emberkép, megerősíti azt a filozófia, az etológia, a pszichológia is, hogy nem ez az ember igazi természet, ez egy hazug, ez egy torz természet, már az állatvilágban sem látunk csak egyedi versenyzést, hanem legalább populációkat látunk. Tehát fontos az élő életben, az élő világban az együttműködés. Nem beszélve a Szent Háromságos Isten képviségünkről. Szóval ez egy rossz emberkép, mind pszichológiailag, mind filozófiailag, mind teológiailag, és ennek következtében rossz az a pedagógia, ami erre nevel. Hallatszanak már olyan tudományos hangok, hogy szörnyeket nevelünk. Azok a gyerekek, akiket arra nevelünk, hogy csak a magad boldogságával törődj, mindenki más ellenfeled, versenytársad, sőt, mindenkit kihasználhatsz, ezek a gyerekek, ha felnőnek, ezek valóságos szörnyek lesznek, akiknek ez nem jó, ők maguk sem lesznek boldogok, és a környezetüknek sem lesz jó. Nem akarunk szörnyeket nevelni. Mi lenne a jó a pedagógiában? Ha minél több önkéntes munka, közjóért végzett szolgálat, ha lenne több csapatsport, a gyerekek itt megtanulnák azt, hogy együtt működünk, hogy mindenhez nem értek, nem nekem kell mindent kitalálni, hogyha együtt játszunk csapatsportban, ha együtt működünk valamilyen önkéntes munkába, hogy én tudok hozzátenni a többiekéhez, és én több vagyok, ha beleadok a közösbe, és együtt működünk, én gazdagodom, jól esik a többiekkel együtt működni. Valahol ezt a több együttműködést, csapatszellemet, közösségi munkát, ezt kellene sokkal jobban a pedagógiában elősegíteni. Aztán van egy nagy hiány, ami nekem fájó, hogy vajon van-e programunk a vezető alkatú fiatalok kiemelésére? Van már pedagógiai program a tehetséges matematikusokra, akinek nyelvtehetsége van, sakktehetsége van, sporttehetsége van, tánctehetsége van. Bárkinek bármilyen tehetsége van, rengeteg szakkör, pedagógiai program, verseny van erre kitalálva. De van-e programunk arra, hogy amikor látjuk, hogy az 5., 6. osztálytól ez már látszik, vannak fiatalok, akik vezető alkatúak, abban tehetségesek, hogy hallgatnak rájuk sokan. És hogy nekik ezzel a vezető tehetséggel nekik dolguk van. Hogy ők lesznek olyanok, akikre könnyű hallgatni, jó nekik engedelmeskedni. Ők lehetnek a jó vezetők. Van-e pedagógiai programunk ezt a vezető tehetséget felismerni és felkarolni, sőt fejleszteni az ilyen fiatalokban? Olyan jó lenne, ha azok kerülnének vezető pozícióba, a kultúra, a sport, a gazdaság, a politika, de még az egyház területén is, akik alkalmasak a vezető pozícióra, és kiműveltek lennének a vezetésre. A vezetőknek is jó, mert sas szárnyaikkal nem tyúkolban kellene lenniük, és a vezetetteknek is jó, mert tényleg alkalmas vezetők vezetnek minket. Mindenkinek jó. Kellene erre több pedagógiai program, hogy a vezető alkatot valahogy felismerni és fejleszteni. Aztán a pedagógiában fontos lehetne az elbűvölő tekintély, a mester, a találkozás jó példaképekkel. A personális tekintély mindig több, mint a jogszabály. Ezt már az Isten is tudja, előbb elbűvöli Izraelt, kiszabadítja őket Egyiptomból, megjelenik a körükben, a pusztában velük vándorol, előbb elbűvöli, megszeretgeti őket, és utána jönnek a parancsok, utána jön az engedelmesség, a bizalom teljes együttműködés. Az isteni pedagógia is így működik. Krisztus Urunk is előbb megvált minket, előbb szeretget minket, előbb csodálatos példabeszédeket mond is, és rengeteget gyógyít, előbb meghal is, föltámad értünk, és utána tudunk bizalommal engedelmesek lenni ugyanazon atya felé. A jó pedagógiában kellene több elbűvöltség. A mesterek, a tekintélyek, a mentorok az elit felé találkozzanak a fiatalok olyanokkal, akik bevonják a jó csapat együttműködésbe a fiatalokat. És fontos a vita kultúra tanítása is, a jó ellenállás, a jó vitatkozás, a különböző szemszögek, érvelés módok megtanítása, hogy tudjon a fiatal együtt működni, ne legyen szervilizmus, ne legyen szolgalelkű, hanem lehessen vele felnőtt, érett, intelligens módon együtt működni. A pedagógia nélkülözhetetlen. Csak ha elveket mondunk, ha könyveket írunk, azzal nem fogunk segíteni. A pedagógia, ami segít terepre levinni a jó engedelmességet, a jó együttműködést, nélkülözhetetlen. És hát ezt a tanulást, ezt mindenkinek tanulnia kell. A szerzeteseknél az engedelmesség nyilván sajátos életforma és sajátos életstílust igényel. Az fontos, hogy a szerzetes, amikor egész életében egy nagyon komoly engedelmességet él át, akkor tulajdonképpen azt éli át töményebben, amit mindenki átél. Klaus Demmer mindig mondja, hogy a szerzetes állandóan krízisben van, borotva élen jár, töményebben azt éli át a szegénységben, az engedelmességben és a tisztaságban, ami mindenki egzisztenciája, mindenki valahogy átéli. És ha a szerzetes ezt tudja jól megélni, a maga engedelmességét, oda tud fényt vinni, amit mindannyian átélünk. Amikor a többi ember, a családos emberek, meg a többi emberek panaszkodnak arra, hogy nem minden úgy alakul az életükben, hogy akarták, hogy az életükbe kell engedniük, kell váltaniuk olykor, a szerzetes azt tudja mondani, hogy én egész életemben ezt csinálom, hogy engedek másoknak is, együttműködök olyan utakkal, kanyarokkal is, amit annyira nem is akartam. Tehát a szerzetes, ha jól megéli a maga engedelmességét, fényt tud odavinni, amitől mindannyian szorongunk, amikor nem vagyunk egészen urai az életünknek. Csodálatos megváltást tudnak vinni az ilyen együttműködő, engedelmes, felnőtt szerzetesek. A szerzetes megtanulja azt, hogy van valami nagyobb tekintély, nagyobb akarat, nagyobb döntés, mint ami én vagyok, hogy az igazság az nagyobb, mint én vagyok. És ezt kell minden ember felé közvetíteni, az igazság nagyobb, mint mi magunk vagyunk. És nem az a jó élet, ami saját maga akarja legyártani az élet igazságát, hanem ami ebben a nagy igazságban, úgy mondanák Isten nagy szőlős kertjében, akar együttműködni az igazsággal. A szerzetes azt is megtanulja, hogy az ember nem élettelen bot, nem egy eszköz az előjáró kezében, hanem együttműködő. Igenis a jó előjáró egyenesen igényli a szerzetesnek a saját kezdeményező készségét, a saját felnőttségét, érettségét. Nem jó úgy szerzetes közösségben élni, hogy az előjárónak mindent meg kell mondania. Tulajdonképpen Demmer úgy mondja, a szerzetesi engedelmesség közös felelősségű rendelkezésre állás. Ismerünk rendeket, ahol például a legfőbb cél az, hogy közösen imádkozunk, liturgiát végezünk. Ez egy közös szolgálat, közös imádság. Vannak rendek, amelyek ezek mellett, a közös ima mellett fontosnak tartják a tanítást, a betegápolást, a szegények szolgálatát, kórházak fönntartását, menhelyek fönntartását, hajléktalan ápolást. Fontos az, hogy ilyenkor van egy közös cél, közös küldetés, és én, mint szerzetes, beállok ebbe a közös csapatmunkába. Fontosak a világos szabályok a szerzeteseknél is, és nagyon fontos, hogy itt is azért van demokratizálódás, szinodalitás, amit Ferenc pápa egyre többet hangsúlyozott. Akkor tud jól működni a szerzetes rend is, ha van egyszerre közösség, családias szellem, és egyszerre van hierarchia, vannak világos szabályok. A legnehezebb megélni ezt az egyensúlyozást, mégis azt látjuk, hogy ez a valóság, ez visz előrébb. A jól működő szerzetes rend ezért tud vonzó lenni a fiatalok számára, és ezért tud kicsit példakép lenni a családok számára, a munkahelyek, a közösségek, az állam működése számára is. A családban való, a házasságban való engedelmességnek is nyilván megvan a maga sajátossága. Az egyik az, hogy tisztelni kell a másiknak a titkát. Nyilván ez szerzetes rendben, munkahelyi közösségben mindenhol igaz, de ott hegyezzük ki jobban most a családra. A családban sem birtokom a másik. A feleségem, a férjem sem az enyém, és a gyerekeim sem az enyémek. A képen látjuk Gaudinak a nagyszerű szobrát, ahol Józsefnek az oltalmazó hozzáállását érdemes nézni, ahogy tiszteli Máriának a titkát, még ha nem is érti pontosan, és tiszteli a gyermek titkát, még ha nem is érti pontosan. A családban tisztelnünk kell egymásnak a titkát, nem birtokom a másik, és úgy akarunk együtt működni, hogy tiszteljük a személyes titkot, a misztériumot, a méltóságot mindenkiben. Aztán fontos Szent Pál szabálya, hogy engedjetek egymásnak, egy másnak, más a férfinak, a nőnek a neme, a személye, a neveltetése, más az idős generáció, a fiatalabb generáció, engedni a másnak, ezt az imádságban gyakoroljuk be, és át tudjuk vinni utána a családi életünkre. Aztán a kompetencia szerint legyen tekintély és készséges együttműködés. Igen, van úgy, hogy a családban arra hallgatunk, aki kompetensebb, annak engedelmeskedünk. Lehet ilyen terület, amiről a férj képzettebb, a férj jobban ért hozzá, lehet olyan, amihez a feleségem ért jobban, például a pici gyereknek az ápolása, a fürdetése, a gondozása, többet ért hozzá, jobban megy neki. Ó, de olyan is lehet, hogy mi szülők hallgatunk a kamaszodó gyerekeinkre, milyen telefont vegyünk, ő már kompetensebb, jobban meg tudja mondani, hogy mi való nekem és mi nem való nekem. Tehát lehet olyan, ahol egymásra hallgatunk, és a kompetencia szerint engedünk egymásnak, és ez a jó, a kompetencia szerinti tekintély, és e szerint való engedés, engedelmesség, készséges együttműködés egymásnak. Az Olson modell arról szól, hogy a családi életben legyen fontos a közös mi, és legyenek fontosak az egyéni életutak, a két én is, meg a gyerekek, a család énjei is. És ez legyen egyensúlyba. Az együttműködés, az engedelmesség nem jelenti azt, hogy az éneknek fel kellene oldódni, meg kellene szűnniük. Szó sincs összeolvadásról és megszűnésről, szó sincs arról, hogy egy valaki tekintélye, dominanciája uralná a többieket, és birtokolná agresszíven akár a többieket, hanem legyen közös mi. Úgy mindig a szívünkbe vág Krisztusnak a búcsú imádsága, azt kéri az Atyától, hogy legyenek egyek, mint mi. Azt az egységet szeretnénk a családban megélni, amit a Szent Háromság megél. Ahol van Atya, van Arché, van tekintély, és van készséges együttműködés a Fiú és a Szentlélek részéről. Ez az ős modell, ennek a mintájára szeretnénk mi is együttműködni. Családban, szerzetes rendben, egyházban, államban, munkahelyen, a sport, a kultúra területén, minden emberi közösségben. Közös emberi egzisztenciál, hogy az igazság nagyobb, mint én vagyok. Nem én gyártom az igazságot és tervezem meg abszolút pontosan az életemet, hanem engedelmes vagyok, engedek Istennek, engedek a másik embernek, engedek a váratlanságoknak. Az engedelmes hozzáállás a jó hozzáállás. Ezt az engedelmességet akkor tudjuk jól művelni, ha csapatban műveljük, közösen műveljük, közösen keressük és engedelmeskedünk a nagyobb igazságnak. Az engedelmesség közös egzisztenciám. Minden keresztényt kell, hogy jellemezzen. Az lesz igazán boldog, aki tud engedelmesen érett, felnőtt, intelligens engedelmességben, szeretetben együttműködni a többi emberrel. Az evangéliumi tanácsok valamilyen szinten minden keresztényre vonatkoznak. A maga élethelyzetében, életállapotában, életszakaszában mindenkire vonatkozik a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség evangéliumi tanácsa. Most nézzük meg, hogy a tisztaság tanácsa hogyan vonatkozik minden keresztényre. A kereszténység azt vallja, hogy minden élet hivatás. Minden embert személyesen Isten hív a létbe, az életbe, mindenkit Isten személyesen akar. És Isten nem csak a létbe hív, hanem önmagához is meghív mindannyiunkat, a Szent Háromság titokzatos asztalához ülhetünk mindannyian. Minden emberi élet meghívott, mindenki élete hivatás. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert szeretnénk az életünket a legmagasabb szinten élni, a legnagyobb méltóságunk szerint élni, nem pedig alantasabb szempontok szerint élni. Aki szeretne igényesen boldog lenni, annak igényesen is kell gondolkodnia, és igényesen is kell élnie. Olcsó gondolkodással és életvitellel csak olcsó boldogságunk lesz. Az ember élete hivatás. Keresztényként mi mindent értelmezni akarunk ebben a tág perspektívában, a meghívottságnak a húzatában, a dinamikájában. Értelmezni akarjuk a testünket, a biológiánkat, a pénzünket, az életidőnket, az intelligenciánkat, a kompetenciáinkat, mindent ebben a tág perspektívában értelmezni akarunk. Mindez azért fontos, mert hallunk olyan hangokat, hogy a tisztaság, a szexuális tisztaság az, mintha az ember számára természet ellenes lenne. Hallunk olyan hangokat, hogy a cölibátus természet ellenes. Az embernek, mintha az lenne a természete, hogy kössön házasságot, éljen szexuális életet, és adjon utódoknak életet. És azt is halljuk az ember számára, mintha természet ellenes lenne a monogám kapcsolat, az ember számára, mintha az lenne a természete, hogy több partnerrel is legyen kapcsolata, a házastársi hűség, mintha természet ellenes lenne. Milyen természet fogalmat használnak ezek az emberek, és milyen természet fogalmat használ a kereszténység? Mi azt valljuk, hogy a bioszt, a biológiai életünket beágyazzuk a zóé, az örök élet perspektívájába. Azaz a biológiánk, a biológiai természetünk beágyazott egy nagyobb természetünkbe, a zóé, az örök életre való meghívottságunk természetébe. Úgy mondja a teológia, hogy az embernek kettős természete van. Van fizikai és van metafizikai, a fizikán túli természete, kettős természetünk van, és az a cél, hogy a fizikai természetünket, a biológiánkat, a kémiánkat, a konkrét testünket, a fizikai adottságainkat mi értelmezzük, beállítsuk a zóé, az örök élet perspektívájába. A természetes biológiai életünk már meghívott, tehát nem semleges. Nem semleges a testünk, és nem a testünkből kell adatokat levonni és értelmezni, hanem az embernek a metafizikai természetéből kell adatokat lehívni, és annak a keretében kell értelmezni a biológiánkat. Tehát az első, a metafizikai természetünk, a keret, az értelmezési horizont, annak a keretében értelmezzük a testünket, a biológiánkat. Mi mindent így értelmezünk. És nem fordítva, hogy ami a testnek jó, amit a majmok csinálnak, az ember számára az lenne a természetes. Így nézve biológiai szempontból lehetne azt mondani, hogy az ember számára természet ellenes a cölibátus és a házastársi hűség, de hát az ember nem csak biológia. Az ember nem csak test, az ember nem csak egy fölegyenesedett állat, hanem az embernek van személye, van lelke, van személyes méltósága, van transzcendens hídja kapcsolata az Istennel. Így metafizikai szempontból azt mondjuk, az ember számára az a természetes, hogy értelmezi a nyers biológiáját, és ha akar, akkor a szüzességben éli az életét, ha akarja, akkor házastársi hűségben. Az ember számára az a természetes, hogy emberi természete szerint él, nem csak biológiai természete szerint. Mi mindent értelmezünk a meghívottságnak a perspektívájában. Aki a legmagasabb szinten él, az lesz a legmagasabb szinten boldog is. Ha keressük, hogy mi a természetes az ember számára, akkor érdemes visszanyúlni egészen a kezdetekig, az emberi válás folyamatáig. Erről beszél az etológia, és erről beszél az evolúciós pszichológia. Azt látjuk, hogy kezdetekben körülbelül 6 millió éve elvált az ember az utolsó majom ágtól, a csimpánztól. Nem a majmoktól származunk, de van közös ősünk a majmokkal, sőt a muslicákkal, meg a baktériumokkal is, tehát van közös ősünk, de nem a majmoktól származunk, hanem ettől a közös őstől. És azt látjuk, ahogy elválunk a majom ágtól, az ember elkezd máshogy élni. Az ember számára már szexuális téren sem, nem az lesz a természetes, amit a majmok élnek. A majmoktól emberségünket nézve semmit nem lehet tanulni. Nincs mit tanulnunk a majmoktól a humán szintre, az etika szintjére, az emberség szintjére vonatkozóan. Az emberek elválnak a majmoktól, és azt látjuk, 20-25 fős csoportokban élnek. Az emberek úgy élnek, hogy 8-10 férfi fog együtt vadászni nagy vadakra. Azért kell nagy vadakra vadászni, mert az emberi agy fejlődéséhez húsra, állati fehérjére van szükség. A kis vadak már nem elégítik ki az ember szükségleteit. Egyedül pedig nehéz nagy vadat elejteni. Nehéz megvédeni a csoportot. Tehát 8-10 rokon férfi fog együtt vadászni, akik könnyen tudják koordinálni a mozgásukat, a fegyverhasználatot, a csapdáknak a rendszerét, és el is tudják osztani a zsákmányt igazságosan, hiszen rokonok. 8-10 rokon férfi fog alapítani egy ilyen nagyobb közösséget. Szeretünk közösségről, nagy családról beszélni, és nem hordákról. Mégsem csak hordák, hanem állatok élnek együtt, hanem mégiscsak ezek rokon férfiak. És azt látjuk, ezek a rokon férfiak hamar megtanulták, hogy nőt messziről érdemes hozni. Ha belterjesen szaporodnak, hamar kiderült, hogy ebből beteg gyerekek lesznek, és túlélésre alkalmatlanná válik a csoport. Nagyon korán rájött az ember arra, ma a busmonoknál is van, azt hiszem, ilyen szokás, hogy egy napi járóföldre messzire kell menni, és onnan kell feleséget hozni.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,